Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A csalók és a csalási kísérletek mindig is jelen voltak a világhálón. Az internet elterjedésekor az úgynevezett őskorban ezek még úgy jelentek meg, hogy egy-egy weboldalra belépve felugrott a felhasználó előtt, hogy ő az ezredik, a tízezredik, vagy éppen a százezredik látogató, és nyert egy telefont. De olyan átverések is voltak, amelyek jelentős pénzösszegeket ígértek. Ha pedig ezekre rákattintott a gyanútlan felhasználó, akkor eljutott egy weboldalra, ahol megadta a személyes adatait, majd utána a bankkártya adatait is. Ezt követően pedig eltűnt a pénz a számlájáról. Azóta a technológia fejlődött, a digitális rendszerek biztonságosabbak, a bankok szigorú szabályok között dolgoznak, de a csalók nem tűntek el, csak most már nem az eszközöket, hanem az embereket akarják feltörni. Egy sürgető helyzetet akarnak teremteni, ki akarják mozdítani az embert a komfortzónájából, hogy gyorsan cselekedjen, ez pedig már önmagában is egy felkiáltó jel kell legyen. De hogyan védekezhetünk? Mit tehetnek a törvényhozók? Mit kér a bank, amikor valóban ő hívja az ügyfelet, és mit kérnek a csalók? Mit eredményezhet a mesterséges intelligencia, és mennyire bízhatunk az internetbankingben vagy a mobile bankingben? Ezen kérdésekre is keressük a választ a mai digitális világban. Témánk: segítség, telefonos csalók. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Miklós Zoltán parlamenti képviselő, az RMDSZ gazdasági szakpolitikusa, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm én is a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, képviselő úr, hogy egyre több telefonos csalással és egyre különbözőbb telefonos csalásokkal lehet találkozni, de melyek a fő ismertető jelek, tehát melyek azok a tények, amelyek felkiáltó jelként kéne megjelenjenek, amikor potenciálisan egy-egy ilyen csalás áldozataivá válhatunk?
Azt kell lássuk mindannyian, hogy ilyenkor az áldozat az maga az ember, tehát a modern csalások nem arra mennek ki, mint régen, hogy a bankok rendszerét próbálják meg feltörni, hanem sokkal inkább az ember bizalmát próbálják meg kikezdeni emberi manipulációval, sürgős döntések kikényszerítésével, bizalomépítéssel, és ezért veszélyes ez a történet, és az a baj, hogy mindenkit érint ez a veszély, hiszen ma már szinte mindenkinek a bank számlája ott van a telefonján, vagy a telefonjával elérhető, szinte mindenki használ internetbanking szolgáltatásokat, vagy telefonos szolgáltatásokat, tehát ilyen körülmények között a digitalizáció az kényelmet is hozott mindannyiunk életébe. Az, hogy el tudjuk érni a folyószámlánkat egy laptopról, vagy egy telefonos alkalmazásról az okostelefonok világába, az egyértelműen ez egy kényelmi funkció, de ugyanakkor a kockázata is megnőtt annak, hogy ilyen jellegű csalások áldozataivá essünk. A védekezés kulcsa az a tudatosság, az az önfegyelem, és nagyon sok esetben az intézményi együttműködés.
Melyek azok a témák, amelyekkel a csalók megpróbálják bevonzani a potenciális áldozataikat? Tehát mi az, amit megkaphatunk egy üzenetben, egy e-mailben akár, vagy akár egy telefonhívás formájában is, és itt hozzáteszem azt is, hogy ugye telefonszámot is lehet klónozni, e-mail címet kigeneráltatni, pedig mostanra gyerekjáték.
Nagyon szofisztikált módszerekkel dolgoznak ezek a csalók, gyakorlatilag banknak vagy hivatalos intézménynek álcázott telefonhívások, az az egyik elterjedt módszerük, adathalász weboldalak, adatbekérő e-mailek, de akár WhatsApp Messenger üzenetek is nagyon sok esetben előfordulnak, SMS-ek jönnek nagyon sok esetben mindannyiunknak, de itt is nagyon, de nagyon diverzifikált módszerekkel, sok esetben futásszolgálatnak álcázzák magukat, és ennek okán küldenek mondjuk egy linket, amire ha rákattintunk, akkor az elvisz majd egy adathalász oldalra. Tehát nagyon szofisztikált módszerekkel dolgoznak, de mind ugyanazzal a céllal, hogy különböző adatainkat szerezzenek meg, hogy különböző sürgős döntésekre kényszerítsenek, és hogy azt a helyzetet érjék el, hogy akkor, amikor stresszes helyzetben sürgős döntést hozunk, akkor nagyon sok esetben a racionalitásnak nincsen helye, ilyenkor nem racionális döntést hozunk, amikor mondjuk az olyan emberi tulajdonságokat, mint a félelem, vagy nagyon sok esetben a mohóság, mert nagyon sok esetben különböző befektetési tanácsokkal árasztanak el bennünket annak reményében, hogy rövid idő alatt nagyon sok pénzt akarunk keresni. Tehát félelemre, mohóságra játszanak, és emiatt olyan helyzetet idéznek elő, amikor nagyon gyorsan hozunk, nyilván nagyon sok esetben rossz, nem racionális döntést. Ezek azok az ismérvek, amelyeket mindannyiunknak fel kell ismerjünk, hogyha azt látjuk, hogy sürgősen akarnak döntést kikészíteni belőlünk, hogyha azt látjuk, hogy félelmet keltettek, akkor ilyenkor a piros lámpa ki kell gyújjon mindannyiunk fejébe, ilyenkor le kell higgadjunk, és nem kell meghozzunk semmilyen gyors döntést, mert ezzel indul el gyakorlatilag az a visszafordíthatatlan lavina vagy döntés sorozat, amelynek eredménye az lesz, hogy sikeresen fogják ellopni a pénzünket.
Melyek a felkiáltó jelek, a technikai felkiáltó jelek? Ugye korábban beszélgettünk arról a Marosvásárhelyi Rádió hullám hosszain, hogy hasonlít az e-mail cím, de nem egészen ugyanaz, vagy egy teljes krisz-krax az e-mail cím, de hogyha csak egy alulvonás vagy egy kötőjel az eltérés, akkor az nagyon sok embernek nem fog szemet szúrni. Vagy hogyha tényleg rendelt csomagot mondjuk egy online webáruházból és egy leklónozott futárszolgálati weboldallal találkozik, akkor ott melyek azok a szempontok, amelyek elgondolkodtatásra késztethetik?
Azt kell látni, hogy nagyon sok esetben bizony meg kell nézni azt az e-mail címet, amiről jön egy-egy e-mail, mert lehet, hogy ott egy intézménynek a nevét írja ki, de hogyha bemegyünk a név mögé, hogy nézzük meg, hogy milyen e-mail címről jött, akkor lehet, hogy ott egy nagyon furcsának kinéző e-mail cím lesz, hogy márgyanak vásárolhatók ott. Az is lehet, hogy az az e-mail cím még jónak is néz ki, csak lehet, hogy megvan benne két betű cserélve, vagy ehhez hasonló minimális eltérések vannak. Ezekre oda kell figyelni, amielőtt hoznánk egy-egy nehéz döntést. De amit mindenkinek kell tudnia, hogy telefonon soha nem adunk meg mondjuk PIN kódot, soha nem adunk meg jelszót, soha nem adunk meg egyszer használatos hitelesítő kódot, mert ugye a két lépcsős azonosítások korába léteznek ezek az egyszer használatos hitelesítő kódok, tehát ezeket nem adjuk meg, ezeket senki nem kéri tőlünk hivatalos szerv, egy hivatalos eljárásba. A PIN kódot sem kéri tőlünk, egyetlen bank sem. Használjunk két lépcsős identifikációt, ez nagyon fontos, és ha gyanús a hívás, akkor szakítsuk meg a kapcsolatot, az intézményt hívjuk vissza a hivatalos számon, mondjuk ha egy bank hívott, vagy legalábbis banknak adta ki magát, akkor a bankkártyánk hátán ott van egy hivatalos telefonszám, azt hívjuk vissza, hogyha e-mailen mondjuk ilyen-olyan linket kapunk, akkor ne kattintsunk arra a linkre véletlenül se rá. Ha arra kér valaki, akár írásba, akár a szóba, hogy telepítsünk különböző alkalmazásokat a telefonunkra, vagy a laptopunkra, mert ő majd segít a folyamatot végigcsinálni, akkor ezt soha ne tegyük meg, hiszen valószínűleg egy olyan alkalmazást fog rátelepíteni az eszközünkre, amivel átveszi a dolgok irányítását. És nagyon fontos, hogyha icipici bizonytalanság is van bennünk, álljunk le, kérjünk segítséget családtagoktól, szomszédoktól, bárkitől, legfontosabb, hogy közvetlenül az érintett intézménytől, mert ellenkező esetben visszafordíthatatlan negatív következményei lehetnek ezeknek a folyamatoknak.
Hogyan kérjünk segítséget ilyen esetben a banktól, vagy akár a hatóságtól? Tehát, hogyha azt érezzük, vagy azt gondoljuk, hogy valaki át akar minket verni, csalás áldozataivá válhatunk. Tehát, hogy menjünk be a bankhoz, hogy menjünk be a rendőrséghez? És kérdezem ezt azért is, mert egy pár héttel korábban az egyik ismerősöm kérdezte meg tőlem, hogy szerintem ez csalás? Egy hitelfelvétel volt a téma. Az illető az mondjuk cégszerűen működik, tehát ez bonyolítja volna a hitelfelvételt. Mondom, hogy nekem akkor az volt az álláspontom, hogy ez csalásnak tűnik, viszont valóban annyira profik voltak a csalók, hogy ezt a bankban sem tudták megmondani, végül Marosvásárhelyen a rendőrségen mondták meg azt, hogy ez biza-biza csalás.
Igen, az a rossz hír, hogy nagyon sok esetben nem csak azt csinálják ezek a csalók, hogy a folyószámlánkon vagy bankkártyánkon levő pénzt leürítik, tehát nem csak a mi pénzünket tüntetik el, hanem nagyon sok esetben még arra is módjuk van, hogy adósítsanak minket, tehát hogy a nevünkbe egy hitelt vegyenek fel. Léteznek erre most már megoldások, nagyon sok esetben a digitális aláírások korában nem muszáj egy bankba fizikailag jelen legyünk ahhoz, hogy egy hitelkeretet mondjuk egy hitelkártyára, vagy egy készpénzhitelt felvegyünk, és abban az esetben, hogyha mondjuk egy AnyDesk típusú, vagy egy TeamViewer típusú alkalmazással átveszik a laptopunk, vagy a telefonunk fölött a dolgok irányítását, akkor még az is megtörténhet, hogy eladósítanak bennünket, felvesznek egy nagy hitelt a nevünkben, amelyet majd évek évekig fogunk fizetni. Ezért fontos az, hogy az ilyen jellegű beszélgetéseket szakítsuk meg, hívjuk vissza a bankot, hogy ti vagytok-e, és nagyon fontos ugyanakkor az is, hogyha megtörtént a baj, mert hogy nagyon sok esetben megtörténik a baj, akkor mit teszünk az utána következő percekbe? Ugyanis az utána következő percek, mondjuk az utána következő 15-20 perc, az kritikus ilyen esetekben. Hiszen ilyenkor van az, amikor mondjuk ha ellopták egy bankkártyának az adatait, PIN kódot, meg a bankkártya hátán azt a három betűből álló CVV kódot, amivel tranzakciókat tudnak kezdeményezni, indítani. Nagyon fontos, hogy a bankkártyát le tudjuk az első pár percbe blokkálni. Nagyon fontos, hogy jelszavakat tudjunk cserélni, amennyiben mondjuk egy internetbanking szolgáltatást törnek fel. De az is nagyon fontos, hogy betelefonáljunk a bankba, és egy-egy átutalást próbáljunk meg az első percekbe leállítani. Van ott egy kis időablak, amikor ezt még megtehetjük. Tehát nagyon fontos az, hogy a beszélgetés közben próbáljunk meg kihátrálni a helyzetből, ne adjunk meg semmilyen információt, inkább ellenőrizzük le, kérjünk segítséget, hívjuk vissza a bankot, hogy ők-e azok, akik ezeket az információkat próbálják meg tudni, de hogyha megtörténik a baj, akkor nagyon fontos, hogy az első percekben, abban a kritikus időablakban cselekedjünk. Nyilván minden esetben nagyon fontos az, hogy a bűnüldöző szerveket értesítsük, hiszen ők azok, akik a nyomozást le tudják folytatni, és ők azok, akik jó esetben a pénzt vissza tudják szerezni.
Mennyire nehéz segítséget kérni, mennyire nehéz azt beismerni, ugye ezt számos témánál látjuk, hogy nem értünk hozzá, hogy átverés áldozataivá váltunk, tehát mennyire kell az ember feladja a büszkeségét, vagy mennyire nehéz ezt megtenni egy ilyen helyzetben?
Azt kell tudjuk mindannyian, hogy ez a probléma, ez minket is érinthet. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni magunkról, hogy hát mi nem fogunk ennyire buták lenni, és nem fogunk besétálni az erdőbe velünk, nem fogják tudni ezt megcsinálni. Az a rossz hírem, hogy ez nem az intelligencia szinttől függ, hanem egész egyszerűen ezek a csalók annyira professzionális pszichológiai manipulációt alkalmaznak, hogy ez bárkit érinthet, bárki közülünk ennek áldozatul eshet, ezért félre kell tenni ezeket a fajta megközelítéseket, hogy nem lehetek én az áldozat, de igen, mindannyian lehetünk áldozatok, és talán ennél a kérdésnél érdemes elmondani a menetét. Tehát, hogy miért működik ez a rendszer, mi a pszichológiája ennek a rendszernek, amely, mint mondtam, az emberi manipulációra került át itt a lényeg. Tehát itt, mint mondtam, nem a banki rendszer tűnik fel, hanem az ember bizalmát, és ennek van egy konkrét menete. Mindenek előtt van egy kapcsolatfelvétel, felhívnak telefonon, e-mailt küldenek, SMS-t küldenek, megtörténik a kapcsolatfelvétel, utána megpróbálnak bizalmat építeni. Ezért van az, hogy mondjuk nagyon sok esetben szerepjátékot játszanak. Mondjuk a bank alkalmazottjának adják ki magukat, vagy a pénzügyi hivatal alkalmazottjának adják ki magukat, aki nagyon sok esetben mondjuk pénzt akar nekünk visszautalni, és ezzel a mohóságunkat próbálja megszólítani. Nagyon sok esetben különböző adatokkal rendelkeznek rólunk. Tehát el tudják mondani azt, hogy ön ugye, hogy a Szabadságtér egyes szám alatt lakik, és történetesen ott lakom, mert különböző adatbázisokból ezt megkapták. Ugye, hogy ez a telefonszáma, ugye, hogy önnek az XY kereskedelmi bankban van folyószámlája, tehát ilyen alapvető banális információkat megszereznek, ezzel bizalmat építenek, mert hogyha ezeket tudják rólunk, akkor mi feltételezzük, hogy ők tényleg azok, akiknek kiadják magukat, tehát megtörténik a kapcsolatfelvétel. Utána bizalomépítés, és amután ez megvan, utána jön az a pszichológiai nyomás, amelyet úgy érnek el, hogy sürgetnek bennünket, úgy érnek el, hogy félelmet keltenek, és azt a célt követik, hogy a stresszes helyzetbe az agyunk ne hozzon irracionális döntést. Tehát ez ennek a folyamata, és ezt kell tudni, hogy ennek mindannyian bedőlhetünk. Ilyenkor nincs racionális gondolkodás, ilyenkor nagyon sok esetben megfeledkezünk arról, hogy mi is a helyes, és végrehajtjuk azt a műveletet, és ilyenkor mi történik a végrehajtás. Mi vagyunk azok, akik megadjuk azt az egyszer használatos kódot, azt a jelszót, mi vagyunk azok, akik saját magunk elindítjuk az utalást, és mi vagyunk azok, akik nagyon sok esetben saját magunk engedélyezzük, mert az is egy külön művelet, ugye elindítani és engedélyezni. Tehát mi végezzük el helyettük azt, hogy a folyószámlákat leürítsék. Tehát kell látni, hogy ez egy nagyon gondosan, nagyon jól felépített pszichológiai menetrend, hogyha fogalmazhatok így, amelynek mindannyian áldozatai lehetünk.
Öntsünk akkor tiszta vizet a pohárban. Mi az, amit kér egy bank, amikor valóban felhívja az egyik ügyfelét, és mi az, amit biztosan nem kér tőle?
Biztosan nem kér olyan információt, hogy PIN kód. Biztosan nem kér olyan információt, hogy mondjuk az internetbanking szolgáltatás jelszava. Biztos, hogy nem kér egyszer használatos azonosító kódot. Tehát ezeket biztosan nem kéri. Na most a bank és az ügyfél kapcsolatában nagyon sokan vagyunk ebben a helyzetben, hogy felkérjük a bankot, bankunkat, hogy valamilyen problémát megoldjunk, és abban az esetben a bank nagyon sok esetben leellenőriz minket, beazonosít minket, hogy biztos, hogy mi vagyunk azok, megkérdi a személyi számunkat, nagyon sok esetben megkérdi az édesanyánk leánykori nevét, meg ehhez hasonló információkat, ilyen dolgokat kérdeznek tőlünk, és ez az ügyféllel való kapcsolattartásnak a jól bevett működő szokásai, de olyat, hogy adjunk meg PIN-kódot, olyat, hogy adjunk meg kártyaszámot, jelszavakat, ilyet egész biztosan, hogy nem fog kérni, és hogyha valaki ilyet kér, akkor rögtön fel kell gyűjön a piros lámpa, hogy az egész biztos, hogy nem a bank. Visszatérve a videkezésre, miért ne lehetne például olyat megtenni, vagy bevezetni, azért, hogy minél kevesebb ehhez hasonló csalás legyen, hogy akkor, amikor mondjuk én megnyitok egy folyószámlát egy kereskedelembankba, akkor miért ne adhatnék én meg egy PIN-kódot, amelyet visszakérdezek akkor, amikor a banktól valaki felhív, és azt mondanám, hogy akkor oké, rendben van, azt mondod, hogy a banktól vagy. Ott hagytam számlanyításkor egy PIN-kódot, akkor azt kérlek, olvasd ki a bank rendszeréből, és mondd vissza nekem. Kereszt azonosítás, ne csak én azonosítsam magam, hanem a bank is azonosítsa magát. Ehhez hasonló mechanizmusokkal lehetne védekezni.
Térjünk vissza a siettetésre, amit ön is itt említett már, képviselő úr, illetve a hitelfelvételre. Ugye megérkezik a telefonhívás, hogy akkor jóvá hagyták a hitelünket, pénz valóban bejön a számlánkra, miközben mi igazság szerint nem akartunk hitelt felvenni, de már ott van a pénz. Nagyon sok ember megijed, hogy jaj, akkor ezt hogy fogja törleszteni, kamatot kell fizessen, visszahívja rosszabb esetben a csalókat, akik elmondják neki, hogy át kell küldeni egy bankszámlára. Egy ilyen stressz helyzetben, mert itt már valóban stresszről, és valóban akár mindenféle esetben pénzről van szó, hogyha a hitel már ott van a számlánkon, a folyószámlánkon. Hogyan lehet higgadtan cselekedni, vagy hogyan kellene higgadtan cselekedni?
A legfontosabb az, hogy mielőtt bármit is teszünk, hívjuk fel a bankot, hívjuk vissza a bankot. Ne a csalókat hívjuk vissza. Ne azt a számot, amelyről hívtak, hanem a banknak egy valódi telefonszámát, amit mondjuk megkapunk a bankkártyánk hátán, vagy megkapunk a bankunk hivatalos szájtján, internetes oldalán. Tehát ne azt a számot hívjuk vissza, akik hívtak, mert akkor nem csináltunk semmit, hanem egy valós banki számot, és náluk folytatni a beszélgetést, ki fog derülni, hogy semmi nem igaz az egészből. Most itt a hitel kapcsán én két esetet azonosítottam be. Történt már olyan, hogy azzal kopogtatott be a csaló, hogy valaki most próbált hitelt felvenni az ön nevében, és akkor ezzel gyakorlatilag félelem, és ezzel indul el a lavina. Vagy van az a másik stratégia, hogy a hitelét jóvá hagytuk, és ott van a folyószámláján. És akkor nyilván megijedünk, mi nem vettünk fel hitelt, mi nem akarunk eladósodni. Jó, akkor ez valószínűleg, hogy valami csalás van, itt a pénzt egy biztonsági számlára kell utalni, és már kérik is az internetbankinges tokenünket, hogy vegyük elő, és már kezdődik is a csalási procedúrába, gyakorlatilag akkor sétálunk bele. Tehát mindkét esetben félelemre játszanak, de mint mondtam, nagyon, de nagyon szofisztikált módszerekkel dolgoznak. Nagyon elterjedt például az, amikor a pénzügyi hivatal munkatársának adják ki magukat, és azzal indítják a beszélgetést, hogy adót akarnak visszautalni, mert hogy több adót fizettünk, mint amennyit kellett volna, és ezért kérik a bankszámlánk adatait, nem csak az adatait, hanem kérik a tokent, amivel műveleteket szoktunk elindítani, és ehhez hasonló dolgokat. Más példa például az, amikor olyan e-mailt kapunk, hogy mondjuk az XY cég példának mondjuk a hidroelektrikát, hogy a hidroelektrika cégnek a részvénye az elmúlt 3 hónapban megduplázódott, és amennyiben mi is fel akarunk erre a vonatra ülni, hogy a következő 3 hónapban is megduplázunk a pénzünket, akkor kattintsunk arra a linkre, rákattintunk, már is ott vagyunk egy adathalász oldalon, ahol próbálják majd a bankkártyánk adatait, a bankszámlánk adatait megszerezni a gyors gazdagodás reményében. Tehát nagyon szofisztikált módszerek szerint dolgoznak, gyors gazdagodás nincs, ez ami meg kell mindannyiunknak jegyezzünk, és próbáljunk stresszes helyzetbe nem dönteni, inkább elszámolni 10-ig, venni egy nagy levegőt, megszakítani a hívást, visszahívni a bankot, pénzügyet, azt az intézményt, ahonnan állítólag hívtak bennünket, és leellenőrizni, hogy mindaz, amit hallottunk, az valós-e vagy nem valós.
Gyors meggazdagodás nincs, de nagyon sokan azt gondolják, hogy kicsi pénzből egy kicsivel többet is lehet csinálni, vagy lehetne csinálni, egyszer lehet nekem is szerencsém, rám is mosolyoghat fortuna, és hasonló további mondatok hangzanak el hangosan, vagy egyes emberek fejében. Képviselő úr, mit üzenne számukra? Tehát mondjuk nem egy 1000 lejt befektetek, és holnap után kiveszek 100 000 lejt című csalásról van szó, hanem befektetek 1000 lejt, és egy hónap múlva kiveszek 2000 lejt.
Ez, amit mondtam, hogy nincs gyors meggazdagodás, csodák nincsenek. Az a rossz hírem, hogy ez most már nem egy elszigetelt jelenség, ehhez hasonló telefonos csalások nem elszigetelt jelenség, hanem ez egy tömeges és meglehetősen gyorsuló, tehát nagy léptékben terjedő jelenség. Ha szabad pár adatot is elmondani, itt Romániában az első fél évben 15 ezer jelentett informatikai bűncselekmény volt, és ezeknek fele telefonos kapcsolatfelvétellel indul. Ez 40%-kal nagyobb, mint az előző években jelentett hasonló informatikai bűncselekmények, és azt látjuk, hogy különböző digitális megoldásokhoz bűnözés sokkal gyorsabban alkalmazkodik, mint mindannyiunk magatartása, felhasználói magatartása. Úgyhogy tudatosság, önfegyelem, és nyilván, hogy a különböző intézményeknek is nagyon nagy felelőssége van, a prevencióra nagyon nagy figyelmet kellene fordítani, a bankok esetében valamilyen szinten olyan rendszereket, mechanizmusokat bevezetni, hogy amennyiben azt lássák, hogy egy átutalás az nem szokványos, nem egy szokványos mintázatot követ, tehát nem egy klasszikus villanyszámla kifizetés, vagy hitelrészlettörlesztés, vagy visszámla kifizetés, hanem egy olyan nagy összegű utalás egy olyan személynek, amit én még soha nem tettem meg, akkor a bankrendszerek kellene azt lássa, hogy ez egy furcsa, nem szokványos művelet, és ne hajtsa azonnal végre, tegye félre, egy fél órára, egy órára vizsgálják ki, és csak azután hajtsák végre azt a műveletet. Tehát nagyon nagy felelőssége van mindannyiunknak, a fogyasztóknak is, de nagyon nagy felelőssége van az intézményeknek is, és hát valószínűleg, hogy a törvényhozást is majd úgy kell a közeljövőben alakítsuk, hogy szigorítsuk az ilyen csalások büntetését, gyorsítsuk fel az ehhez hasonló bűncselekményeknek a folyamatát, és a bankok szerepét azt valamilyen szinten tegyük fontosabbá, hiszen amennyiben a bankok esetében is különböző kötelezettségeket állítunk fel, például ezt a keresztazonosítást, amit elmondtam, vagy hogy állandó jelleggel a nem szokványos műveleteket mondjuk mesterséges intelligencia segítségével elemezzék, és ami furcsa, azt azonnal ne hagysák végre. Tehát, hogyha ilyen jellegű kötelezettséget állítunk fel a bankoknak a kötelezettségei közé, akkor másnaptól azt is kérhessük, hogy amennyiben ezeknek nem tettek eleget, és mégis ehhez hasonló csalás történt, akkor szolidárisan ők is vállaljanak anyagi felelősséget, tehát a kárnak egy részét vagy teljes egészében azt térítsék meg az átvert személy felé. Egy nagyon új jelenséggel van dolgunk, egy nagyon tömegesen terjedő jelenséggel, és mindannyiunk felelőssége, önfegyelem, tudatosság és prevenció. Ez, amire oda kellene figyelni hangsúlyosan.
Megtörtént a baj, áldozatokká váltunk, eltűnt a pénz a számlánkról, vagy akár hogyha sikerült is ezt visszaszerezni azáltal, hogy gyorsan felhívtuk a bankot, miután megtörtént az utalás. Mennyire fontos az, hogy értesítsük a hatóságokat, akkor is, hogyha visszaszereztük a pénzt, akkor is, hogyha elvesztettük a pénzt. Tehát mennyire tud ez a hatóságok számára segítség lenni, vagy mennyire tud ez a többi ember számára segítség lenni, hogy a hatóságok jobban tudják végezni a munkájukat, és kevesebben válhatnak áldozattá, potenciális áldozattá a jövőben.
A mesterséges intelligencia világába, ha már megtörtént a baj, akkor kell azt látni, hogy egyelőre a különböző hatóságoknak nincs túl sok mozgásterük, túl sok lehetőségük. Tehát klónozott telefonszámok vannak. Nem arról a telefonszámról hívtak a valóságba, amit a kijelzőm kimutatott. Nagyon sok esetben a hang meg van másítva. Nagyon sok esetben videóanyag is, ilyen deepfake anyagok, videós anyagok vannak, amikor azt látjuk, hogy egy megbízhatónak hitt ember beszél az ő saját hangján, de közben az egy mesterséges intelligenciával létrehozott megtévesztő üzenet. Tehát a legjobb, amit tehetünk, az, mint mondtam, megelőzzük. Amennyiben nem előztük meg, és mégis megtörtént a baj, akkor nagyon fontos az a kritikus 15-20 perc, fél óra, ami rögtön az utalás után történt. Utána nyilván bűnüldöző szervekkel kell kollaborálni, de a rossz hírem az, hogy itt másodpercek alatt a számlánkról a pénz lehet, hogy a világ másik táján, mondjuk kriptovalutába köt ki másodpercek alatt, úgyhogy nagyon nehéz dolga van a bűnüldöző szerveknek, hogy az ilyen jellegű csalásokat felgöngyölítsék. Nyilván nekük is vannak módszereik, ők is sokat fejlődtek, és a jó hír az, hogy a bankok védekezési mechanizmusai, technológiája is sokat fejlődik. Magyarországon létezik egy központi visszaélés szűrő rendszer, ami azt csinálja, amit mondtam, hogy ezeket az érdekesnek tűnő átutalásokat elemzi, és nem hagyja végre, mennyiben úgy látja, hogy magas kockázattal jár. Tehát a védekezés technológiája is fejlődik, és valószínűleg, hogy a bűnüldöző szerveknek a tudása is szélesedik, de ennek ellenére egy viszonylag nehéz folyamat az, amíg az így ellopott pénz az újra a jogos gazdájához visszakerül. Azt kell tudatosítsuk, hogy régen, amikor készpénzünk volt, amikor készpénz volt nálunk, akkor azt a legeldugottabb zsebünkbe tettük, nem hordtuk mondjuk a legbanálisabb mellényzsebbe, mert könnyen ellopták. Azt kell lássuk, hogy hogy most ugyanez a fejezet köszöntött be, csak most a jelszavainkat kell így védjük, a PIN-kódjainkat kell így védjük, és gyakorlatilag a mobileszközeink védelmét kell így védjük, mert most nem a zsebünkből lopják el a pénzt, hanem a számlánkról emelik le azt. Egy mondat erejéig talán még egyetlen a kérdésnél egy problémára kitérnék. Van ennek a történetnek egy nagyon fontos gazdasági dimenziója is, hiszen ha minél több ehhez hasonló telefonos csalás történik, akkor ez bizalomvesztéssel jár, ami a digitális fizetési eszközök használatát illeti. Tehát inkább nem fogjuk használni a mobilbankinget, inkább nem fogjuk használni a phone bankinget, az internetbankinget, ami lassítja a pénzügyi digitalizációt, és azt az eredményt hozza, hogy vissza fogunk térni a készpénzhez. Tehát a készpénzmentesítés, amin minden modern társadalomban, modern gazdaságban nagyon komolyan dolgoznak, hiszen ez fehéríti a gazdaságot, ez generál új adójövedelmet, stb. Gyakorlatilag ennek az ellenkezője fog megtörténni, amennyiben ez a bizalomvesztés a digitális fizetési eszközök használatát valamilyen szinten csökkenti. És az is fontos, hogy az ilyen jellegű csalásokkal euró százezrek, euró milliók tűnnek el. Ez egy folyamatos pénzkiszivárgás a gazdaságból, hiszen ezeknek a pénzeknek egy része lehet, hogy a fogyasztásba ment volna, lehet, hogy megtakarítás formájában mondjuk a költségvetési hiányt, az államadósságot finanszírozta volna, tehát ez a vetülete is talán egy zárójelet megírt, hogy ezeket elmondjam.
Hogyan lehet elmagyarázni az embereknek, hogy valamilyen szinten biztonságosak ezek a rendszerek, tehát most elsősorban a telefonos rendszerekre gondolok, akár arra is, hogy a bankkártyánk ott van a telefonon. Mert hogy ugye a telefon kér egy biometrikus azonosítót, egy új lenyomatot, egy arcfelismerést, és mostanra már az olcsóbb telefonokban is háromdimenziós arcfelismerő van, amit nem lehet mondjuk egy fényképpel átverni, mint a régebbi kétdimenziós arcfelismerőket. Illetve ugye, hogyha mégis be kell üssük a kódot, akár a mintát, be kell rajzoljuk a telefonon ahhoz, hogy feloldjuk, az is egy összetettebb dolog, akár egy 6-számjegyű kód ellenben egy kártya 4-számjegyű kódjával. Tehát a telefonoknak a biztonsági, vagy az alkalmazásoknak a biztonsági rendszereivel, megoldásaival van a baj, vagy ezek lényegében biztonságosak, csak nem kell bedőlni a csalóknak.
Pontosan ezek biztonságosak, mint mondtam, ezek a csalók, ezek nem a technológiát támadják, hiszen nagyon előrehaladott technológia szerint működik mondjuk egy mobiltelefon, és fel is sorolta itt a háromdimenziós arcfelismeréstől a biometrikus azonosításig, tehát nem a technológiát törik fel, nem úgy ürítik le a telefonunkon keresztül a bankkártyát, hogy kinyitják a telefonunkat, mert mi a telefont elhagyjuk, vagy valahol azt ők megszerzik. Tehát nem a hard részt törik fel, hanem a mi bizalmunkat törik fel. A bankok esetében is hasonló a helyzet. Hát jelen pillanatban szerintem az egyik legleszabályozottabb rendszer az a banki rendszer. Én 20 évet dolgoztam bankban, mielőtt parlamenti képviselő lettem volna, és láttam azt, hogy mennyire szigorú szabályok szerint dolgoznak a banki alkalmazottak, és mennyire nagyon, de nagyon leszabályozott folyamatok mentén hajtják végre az ügyfelek folyószámláin a tranzakciókat. Erről nemzeti bankos normák vannak, erről európai direktívák vannak, erről a bankoknak nagyon szigorú belső szabályozásaik vannak. Tehát ezek a csalók, ezek nem a telefont nyitják ki, és hekkelik meg mondjuk a mi arcunkat, hanem arra játszva, amit mondtam, félelemre, mohóságra, bizalmat építenek mondjuk egy telefonbeszélgetés során, és mi magunktól adjuk ki ezeket az információkat. Tehát ők nem a telefonunkat, számítógépünket törik fel, hanem a bizalmunkat, és amiután sikeresen bizalmat építettek, mert elhisszük azt, hogy a banktól hívnak minket, elhisszük azt, hogy a pénzügyi hivataltól hívnak minket azért, hogy tényleg adót utaljanak nekünk vissza, amit mi többet fizettünk, és nem kellett volna. Gyakorlatilag mi vagyunk azok, akik saját kezüleg a számlánkat leürítsük, és az által megadott folyószámlára sok esetben átutaljuk. Úgyhogy nem arról van szó, hogy a telefont vagy a technológiát azt ők feltörik, mi bizalmunkat törik fel a technológiával, az égvilágon semmilyen probléma nincs, az biztonságos.
A beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk ki a mesterséges intelligenciára is. Képviselő úr úgy fogalmazott korábban, hogy a mesterséges intelligenciával hangot, telefonszámot és számos más tényezőt is le lehet klónozni, amivel az említett bizalmat próbálják a csalók felépíteni. De hogyan lehetne a mesterséges intelligenciát arra használni, hogy a bankok védjék a saját rendszereiket, a saját adatbázisaikat és a saját ügyfeleiket, azaz minket, földi halandókat?
Ez valószínűleg az egyik megoldás, hogy a mesterséges intelligenciát azt a jó szél szolgáltába állítani. És itt mondtam már korábban a magyarországi példát, ott bankközi mintázatokat próbál felfedezni a mesterséges intelligencia a központi visszaélésszűrő rendszer keretén belül. Azt nézi, hogy lehet, hogy az egyik bankból egy XY-nak a folyószámlájára átutalás ment. XY az a csalónak a folyószámlája mondjuk. De amikor azt látja, hogy a másik bankból is oda megy ugyanarra a folyószámlára, a harmadik bankból is ugyanarra, tehát az egy ilyen gyűjtő számlaként oda vannak becsatornázva az ellopott pénzek, akkor a mesterséges intelligencia az század másodpercek alatt ki tudná szűrni ezeket a mintázatokat, és le tudná állítani ezeket az átutalásokat. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ehhez hasonló mechanizmusok működjenek, nagyon fontos lenne, hogy bankokon belül is működjenek ilyenek, és itt már beszéltem a nem szokványos mintázatokról, tehát ha azt látja, hogy én mindig mondjuk hitelrészletet, gázszámlát, villanyszámlát fizetek ki, teszem fel egy életbiztosítást, és nekem ez az én profilom, ezek az én klasszikus, jól megszokott műveleteim, és hirtelen a rendszer azt látja, hogy én 100 000-et átutalok egy tök ismeretlen embernek, aki addig soha semmilyen kapcsolatban nem voltam, akkor a mesterséges intelligencia meg tudná azt tenni, hogy ne hajtsa végre azt a műveletet, legyen egy lehűlési idő, tehát ezt nevezhetnénk egy ilyen lehűlési időnek, ne real time azonnal hajtódjon végre az a művelet, hanem tegye félre, vizsgálják ki, húsvér emberek, hívják fel az ügyfelet, hogy akkor van itt egy ilyen elindított művelet, ezt tényleg így akarod, tényleg át akarsz utalni 100 000 lejt XY-nak, ha nem tudom melyik országban levő másik bankba, és amikor meggyőződnek, hogy én vagyok, azonosítással én is meggyőződök, hogy ők azok, és nyilván pozitív választ adtam, hogy igen, én voltam és én akartam átutalni, akkor tegyék ezt meg, ellenkező esetben ki fog derülni a turpiság, és nem ment el a pénz a folyószámlámról, tehát a mesterséges intelligenciát a jó cél érdekébe kell és lehet állítani. De ehhez az kell, hogy kötelezzük a bankokat arra, hogy ehhez hasonló eszközöket használjanak, kötelezzük őket arra, hogy belső rendelkezésekkel szabályozzák le ezt a kérdést, és mint mondtam, amennyiben ez megtörténik, másnaptól szolidárisak kell legyenek az esetleges csalásokért. Mert azt jelenteni, hogy másnaptól ők sem végezték el a dolgukat, és hogyha nem végezték el a dolgukat, akkor bizza vállaljanak felelősséget, és a kárt térítsék meg az ügyfelük számára.
Van hajlandóság a parlament részéről, hogy kötelezzék erre a bankokat, kereskedelmi bankokat, vagy akár a Nemzeti Bank részéről, hogy nyomást gyakoroljon?
Egyelőre ezt a kérdést elemezzük, gyűjtjük az információkat, még abban sem vagyok meggyőződve, hogy ezt jogszabálymódosítással, törvénymódosítással mondjuk a parlament kell megoldja, mert ez inkább egy ilyen másodrendű jogalkotási folyamat, tehát inkább a Nemzeti Bank tudna az lenni, aki különböző szabályzatokkal, normatívákkal tudná kereskedelmi kötelezni, hogy ehhez hasonló mechanizmusokat ültessenek törvénybe. Tehát elképzelhető, hogy ezt nem egy törvénybe kell beleírni. Lehet, hogy a jogalkotó a Nemzeti Bankot kellene kötelezze arra, hogy ők adjanak ki ilyen jellegű rendelkezéseket. Elemezzük még ezt a kérdést, és nagyon remélem, hogy be tudunk majd azonosítani olyan megoldásokat, amelyek mentén valamilyen szinten kezelni tudjuk ezt a problémát, hiszen, mint mondtam, rohamosan terjedő és tömeges jelenségi alakult át. Ezek nem elszigetelt esetek, hanem egy tömeges jelenség, amivel kezdeni kell valamit.
Képviselő úr, összegezzünk, mindent egy kalap alá véve, akkor mit ajánl a hallgatóknak azért, hogy ne legyenek áldozatok, ne essenek bele a csalók csapdájába?
Ami nagyon fontos, hogy értsük meg, hogy a leghatékonyabb védekezés az a tudatosság, tehát tudatosak kell legyünk folyamatosan, amikor csörren a telefon, vagy e-mailt kapunk, akkor rögtön a piros lámpa fel kell gyújjon. Ellenőrzés a másik kulcs szó, tehát le kell ellenőrizzük, hogy mi miért történik, és amennyiben nem vagyunk meggyőződve, hogy mit tegyünk, akkor a segítségkérés. Tehát tudatosság, ellenőrzés és segítségkérés. Nagyon fontos, hogy ne engedjük magunkat döntési helyzetbe kerülni, és főleg ne stressz helyzetben. Mert erre játszanak ezek az emberek, mint mondtam, stressz helyzetben levő agy az nem szokott racionális döntéseket hozni, és ezért a legfontosabb az, hogy tájékozottan, nyugodtan, ellenőrizve, segítséget kérve legyen magatartásunk valamilyen szinten tudatos. Úgyhogy én így látom ezt a problémát azzal együtt, hogy fontos lenne a prevenció, fontos lenne az iskolákban a pénzügyi oktatás, a pénzügyi tudatosságnak a hangsúlyosabb megjelenítése, és nyilván, amiről beszéltem, hogy törvényhozóként találjuk meg azokat a megoldásokat, amelyekkel a bankokat is tudjuk kötelezni, hogy különböző mechanizmusokat, ellenőrző mechanizmusokat léptessenek érvénybe. Zár mondatként még egyszer ismétlem magam és elnézést kérek ezért, de ne higgyük azt, hogy mi nem lehetünk áldozatai. Mindannyian áldozatai lehetünk ennek a jelenségnek.
és emellett legyünk figyelmesek, nyitott szeműek, és merjünk kérdezni valós szakemberektől, hatóságoktól, vagy magától a banktól. Miklós Zoltán parlamenti képviselő, az RMDS gazdasági szakpolitikusa. Köszönöm, hogy itt volt a Digitális Világban, és válaszolt a kérdéseinkre.
Köszönöm szépen én is, és gratulálok, hogy ilyen komoly témákkal foglalkoznak. Hiánypótló. Köszönöm a beszélgetést.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.